folytassuk műsorunkat. Míg idehaza csak legfeljebb káromkodunk az utcai közlekedési morál fokozódó durvulása miatt, és elképedve szembesülünk a gyorsulási versenyek elterjedési sebességét látva, addig Ausztriában már komolyan készülnek a kőkemény leszámolásra a rendőrök. Márciustól ugyanis elkobozhatják, majd elárverezhetik a kirívóan gyors hajtókocsiját. A befolyó pénz nagy részt a közlekedés biztonsági alapba kerül, a maradékon a közlekedés rendészet szervei osztoznak. A településen belül legalább 130 km-es sebességgel hajtó, vagy a településen kívül közúton több mint 180 km-es tempót diktáló vétkes pedig arra számíthat, hogy ráadásként örökre eltiltják az autóvezetéstől. Lengyelországban márciustól szintén szigorítanak, ott az ittas vezetők autóját foglalhatják le büntetésül. Vajon idehaza mikor lépnek fel a jogalkotók erőteljesebben a közlekedés résztvevőit veszélyeztetőkkel szemben, beleértve az utcákon gondolkodás nélkül átsétáló gyalogosokat és az egyirányú utcákban erőszakosan szemben közlekedő kerékpárosokat is. Vendégünkkel, Erdélyi Péterrel, autókereskedelmi szakértővel latolgatjuk a helyzetet az elkövetkezőkben. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Magyarázatul annyit a hallgatóknak, hogy azért kértem, hogy fáradj ide, és beszéljünk erről a témáról is, mint autókereskedelmi szakértőt, mert hogy a jövő autógyárai, jövő autói pontosan e felé haladnak. Már most léteznek autómodellek, amelyekben beépítettek egy sor korlátozó eszközt, és a jövőben még szigorúbban akarják korlátozni majd a leendő autóvezetőket. Gondolok itt arra, hogy például a tábla felismerő rendszer modern változatánál már rá is fékezett az autó, tehát tartva azt a előírt sebességet, ugye a start-stop rendszert nem kell bemutatni, életveszélyes. De hát van már olyan rendszer is, amikor ha az autót engedi az ember a nagyobb fiának, akkor előre korlátozhatja a végsebességét a kocsinak, a rádió hangerejét, és egy csomó dolgot beállíthat. Tehát e felé halad a világ. Azért kértem, hogy beszéljük át akkor ezt a dolgot. De kanyarodjunk vissza az alaphírhez, az osztrákhoz. Hogyan látod ezt?
Én úgy látom, hogy definíciókat kéne megadni most már lassan. Meg kéne határozni azt, hogy meddig szabálysértés valami az utakon, és honnantól kezdődik a bűncselekmény. És az osztrákok ezt az általad említett 130-180-as sebességhatárnál határozták meg. Ez teljesen a jogalkotónak a kompetenciája, hogy mit határoz meg, hogy mi a bűncselekmény és mi a szabálysértés. Mondok példákat, mondjuk, ha valaki átcsúszik egy piroson véletlenül, mert elnézi, azt nevezzük szabálysértésnek. Hogyha valaki egy útvonalon 15 piroson 150-nel átmegy, azt nem nevezném szabálysértésnek, az közlekedési bűncselekmény. És ennek a mértékét a büntetésekben is honorálni kellene. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy jelentős különbségek vannak anyagi eszközök szempontjából az emberek között. Van, akinek nagyon fáj egy 30 ezer forintos büntetés, van, akit egyáltalán nem érdekel egy 30 ezer forintos büntetés. Tehát itt is tudnám azt elképzelni, vagy javasolni, hogy az bűncselekménnyel, vagy szabálysértéssel érintett autó valamilyen értékének a százalékában határozzák meg inkább a büntetést, és ne pedig abban, hogy egy ilyen lineáris rendszerben most lehet, hogy ez demagógnak hangzik, de a milliárdos ugyanannyit fizet, mint a szegény ember. Egy szabálysértésért hangsúlyozom. A közlekedési bűncselekmény, ott én maximálisan egyetértek a legszigorúbb eljárással. Az, hogy eltiltják a vezetéstől, az nekem természetes. Én az autó elkobzást és az autó értékesítését, esetleg bezúzását, ezt nem tartom különösebben követendő példának, mert nem mindenki a saját autójával követi el a cselekményt. Tehát én az embert büntetném, mert nem az autó követi el a szabálysértést vagy a bűncselekményt, hanem a sofőr.
Ezzel én is egyetértek, de azért van néhány kapaszkodó pont, amit szeretnék itt veled kibontani. Tehát az, hogyha a törvény előtt minden ember egyenlő, akkor nyilvánvalóan a szabálysértés is egyenlő, így aztán a végkövetkeztetés is, tehát a büntetésnek is egyenlőnek kell lenni elvileg, ugye? Tehát nem lehet az, hogy valamelyik ember kevesebb fizet ugyanazért.
Attól függ, hogy a büntetés attól egyenlő, hogy egyenlő mértékű, vagy attól egyenlő, hogy egyenlő mértékben fáj.
Ez mind a kettő. Tehát ha ugyanúgy követik el az adott szabálysértést, ugyanaz a szabálysértés, akkor a büntetésnek is azonosnak kell lenni. Elvileg én ezzel értenék egyet, annak ellenére, hogy igazad van, hogy a gazdag embernek nem fáj. Tehát ugyanez a nyugdíjemelésre is vonatkozhatna ilyen alapon, hiszen egyformán emelnek mindenkinek.
Jó, nyilván én most itt szociális büntetési tételekről beszélek, lehet, hogy ez egy kicsit utopisztikus, vagy demagóg, vagy nem felel meg azoknak a jelenlegi társadalmi normáknak, amikben élünk, de én inkább az egyenlő fájdalom mértékét tartanám fontosnak, az egyenlő zsdi mértéke helyett, de el tudom fogadni azt, amit mondasz, mert ez a jelenlegi szokás.
Nem félsz attól, hogy az, hogy Ausztriában hozzányúlnak a magántulajdonhoz, ami egyébként régi ideája a nyugati demokráciáknak, a magántulajdon szentsége, erodálódni fog a jogállamiság. Én legalábbis ettől tartok. Gondold el, hogy valaki egy 15-20 milliós, 30 milliós autótól elköszön, ez egy élete munkája is lehet, csak azért, mert gyorsabban vezetett. Ezt meg kéne bírságulni, tehát mint ahogy a börtönbüntetéssel sem veszik el az életet.
Ezt mondtam pontosan az előbb, hogy csak nem az autó követi a bűncselekményt,
hanem az autóvezető.
Vagy a szabálysértés, nem az autóvezető. Egyébként az osztrákoknál ez nem újdonság, hiszen emlékszünk a régi szép időkre, amikor még nagyon kevés nyugati valutánk volt, és szabálysértést követtünk el Ausztriában, volt, akinek kivették az autórádiót az autójából, az is magántulajdon volt.
De csak addig, amíg nem fizette be a bírságot.
Igen, de ha nem fizette be, akkor maradt a rádió.
Igen, de ugyanakkor Svájcban már régóta elveszik az autót, és azt hiszem, hogy Norvégiában is régóta van ilyen rendelkezés. Én ezzel biztos nem értek egyet. Tehát ez most nem akarok politizálni, de hát látjuk, mi történik most itt az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, hogy leadózott pénzből illetéket befizetett házakat koboznak el magánszemélyektől, mondjuk Francia Rivierán. Ezek abszolút rossz üzeneteket jelentenek, és hát nem jó irány. Tehát e felé mondjuk Magyarországnak nem kéne rindulnia.
Én ebben nem akarnék belemenni ebbe a Francia Rivierás.
De csak azért
dologba,
ez egy példa, hogy ez is megnyitotta a szelencét.
De azt mindenképpen támogatnám, hogy ezt a bizonyos elhatárolást, hogy mi a szabálysértés és mi a bűncselekmény, és a bűncselekményt büntetni. Ott volt ez a szörnyű baleset az Árpád hídon. Az igen. Bűncselekmény volt.
Abszolút.
A mai napig csend van róla.
Hát igen, az a baj, hogy volt itt másfajta baleset
szóval
is, és ott
az
is.
Az nem egy hatékony büntetési dolog, hogy majd 5 év múlva valamilyen bíróság,
és fokházat kap valaki másfél évet.
Valamilyen igen. Ítéletet kap, hanem ezt nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan kéne büntetni ezeket a dolgokat, annak érdekében, hogy a többi ember tanuljon belőle.
Ha mondjuk az osztrákok eladják az autót, és mondjuk értsünk ezzel egyet elvileg, azzal mégsem kéne egyetérteni, hogy a pénzt megtartják. Akkor adják el olyan áron, ahogy sikerül, és azt megkapja az illető, de levonják a bírságot is belőle. És akkor így autója sincs, bírságot is fizetett, és esetleg még...
Én tartom azt, hogy nem az autót kéne büntetni, és nem azt kéne büntetni, aki a családban még azzal az autóval jár, hanem azt az embert kell büntetni ilyen súlyos büntetéssel, aki szándékos szabálysértést követ el. Mondok példát, ugye maradva az osztráknál, nem lehet véletlenül 130-al menni a városba, az nem olyan, hogy
hát az igen, nem 70-nel mész.
Sávot váltottam, és 50 helyett 70-nel vagy 80-nal megyek, mert be akartam férni egy résbe, vagy átcsúsztam egy piroson, vagy elmulasztottam egy jobbkész szabályt megadni, mert elnéztem, elbambultam. Ez szerintem mindenkivel előfordul. Autópályán is nagyon nehéz a leállósávon véletlenül előzni. Az nem véletlen, az egy szándékos szabálysértés, vagyis bűncselekmény. Nem lehet véletlenül 200 fölött közlekedni az autópályán. Ilyenek. Tehát nem olyan sok ilyen jellegű bűncselekmény van, de ezeket keményen el kéne határolni, és keményen meg kéne büntetni annak érdekében, hogy mások tanuljanak belőle. És ugye ott a nap végén a nemes cél, amiről ne vegyük le a szemünket, hogy kevesebb ember haljon meg az utakon, és kevesebb ember sérüljön meg az utakon. Ez vonatkozik kerékpárosra, az általad említett, még kiegészítésképpen fülébe dugott zenével és kapucniban közlekedő gyalogosra, aki se lát, se hal.
Nem is akar ládásul, ez a baj.
És önmagát veszélyezteti elsősorban. Az autós csak annyiból veszélyezteti, hogy azért egy életre szóló trauma elütni valakit, és esetleg megölni valakit véletlenül.
Említettem, hogy ugye az autógyárak is e felé mennek, és olyan asszisztensek beépítésén dolgoznak, amelyek egy részén már ma is él, de a jövőben még szigorúbban fogják venni. És aztán ugye az önvezető autóknál ez ki fog teljesedni teljes egészében. De azzal egyetértesz, hogy ha megveszel egy autót, akkor neked a gyár előre kalibrálni fogja bizonyos tevékenységedet?
Ilyenek már vannak egyébként, tehát vannak olyan autók, ahol a felső sebesség határba meg van határozva, van, aminél 140-re, van, aminél 180-ra.
Eddig is letiltottak az autók bizonyos sebességnél.
250 igen. Volt ez, aminél minden autónak kötelező volt letiltani. Ez elsősorban a mondjuk úgy, a politikai, tehát uniós vonalról jönnek ezek az igények az autógyárak felé. A céllal tulajdonképpen egyet kell, hogy értsek, azzal, hogy csökkenjen a balesetek száma. Az, hogy ettől fog-e csökkenni a balesetek száma, ez egy másik kérdés, és hogy fog-e baleseteket okozni ez a dolog. Például mondok egy példát, az autókban most be fognak szerelni egy olyat, hogyha a közlekedési táblán mondjuk 120 van, és én éppen előzök, és átlépem a 120-at, akkor lelassítja az autót 120-ra, tehát magyarul nem tudom befejezni az előzést.
Tegyük hozzá, hogy
ez nem biztos,
még egy gázkröcsre viszont törlöd ezt a programot a jelenlegi helyzetben, de a jövőben nem így lesz.
Ha kikapcsolhatom ezt a funkciót átmenetileg, az rendben van. Az autóba helyezett ilyen fekete dobozszerű történet, vagy tahográfszél történet.
Feljelentő doboznak hívják.
Azt feljelentő doboznak hívják. Azzal tulajdonképpen egyet tudok érteni, mert az nem bánt senkit, az egyszerűen csak adatokat rögzít, és mondjuk egy baleset előtt pár tíz másodperccel rögzíti az adatokat, akkor abból, bocsánat, egyrészt a baleset okait lehet jobban tisztázni, másrészt azért van egy visszatartó ereje is a dolognak. Tehát vannak olyan berendezések, amiket én így kapásból jónak tartok, vannak olyanok, amire azt mondom, hogy várjuk meg, hogy mi lesz a végeredmény, mi lesz a valóság, hogyan lehet azt használni, vagy nem használni, de maga a törekvés, maga a cél az üdvözlendő, hogy csökkenjenek a balesetek.
Igen, van olyan rendszer elképzelés szerint, amely majd a hatóságoknak már eleve jelzést adna a gyorshajtásról, vagy ha valaki alkoholosan ül be a volán mögé, és ezt érzékeli, és beindítja az autót, ha engedi egyáltalán, akkor letiltja, és jelzést küld a hatóságra, tehát feljelenti az autóvezetőt. Ez azért méltánytalan már megint az autósok bőrét lehúzni, mert hogy ilyen alapon akkor a villanyszerelőnél is kéne egy tahográf, hogy rosszul köt be valamit, és ezért áramütés éri az egész társasházat mondjuk. Ott nem történik ilyen, meg lehetne mondjuk a villamos vezetőnél is.
Ugyan? Igen, hát ezek a dolgok azok, amikkel az ember nehezebben ért egyet, hiszen azért maradjunk abba, hogyha az alkoholos vezetést bűncselekménynek minősítjük, és úgy is
állunk hozzá.
Úgy állunk hozzá, úgy büntetjük, akkor hagyjuk békén a többieket ezzel az alkoholos dologgal, mert ezek a berendezések mind egyébként nagymértékben megdrágítják az autókat. Tehát a modern autóhoz való hozzájutás egyre nehezebb lesz, és akkor egyre inkább az idősebb autók fognak közlekedni az utakon, amik sem környezetvédelmi szempontból, sem biztonsági szempontból nem a legkorszerűbbek, nem felelnek meg ezeknek az elveknek. Tehát sokkal jobb lenne kicsit moderálni ezt a történetet, vagy ezeknek a berendezésnek a használatához valamiféle uniós, állami, egyéb olyan támogatást adni, ami ezeknek a beépítését elősegíti úgy, hogy a vevőknek ne legyenek megfizetetlen drágák az autók. Hát nézzük meg, hogy most milyen áron vannak az új autók, hát borzasztó. Szóval
persze már gyárilag be van építve egy sor olyan érzékelő, amit egyébként nem használsz, csak ha előfizetsz.
Ez csak majd fogsz használni.
Lényegesen halka, megdrágítja igen. Az autót, sajnos. De ha már a nem korszerű és nem megfelelőnél tartunk, ez vonatkozhat például a Kresszre is Magyarországon. Nagyon régi a Kresszünk, toldozták, foldozták, egyszerűen alkalmatlan már a mai közlekedés szabályozására, látjuk a morált is. Az emberek is jelentősen változtak, az erkölcs sajnos változott, a Kressz az örök. Ha jól tudom, most azon dolgozik az adott minisztérium, hogy egy új Kresszt, vadonatúj Kresszt hozzon létre, 21 végére, 25 elejére ígérik, hogy elkészül, és aztán majd hát ugye a döntéshozókon múlik, hogy mit vesznek ebből az előterjesztésből át. Egy a lényeg, hogy igen jelentősen át kell csiszolni a korábbit, hiszen azóta már megjelentek az utakon a elektromos rollerek, a bérautók, egész más lett a személyi közlekedés, a gyalogos közlekedés is. Szóval megérett a változás.
A rendszám nélkül közlekedést azt nagyon nehéz lesz szabályozni, akármilyen új kereszt csinálnak, mert nem tudod azonosítani az illetőt. Csak akkor tudod azonosítani, hogyha sikerül megállítani és elkérni a személyi igazolványát. De ha nem sikerül megállítani, akkor nem tudjuk azonosítani.
De a rollereken most már van sorszám, rendszám, tehát most már anélkül nem fognak kihelyezni. Tehát már hát nyomon követhető a bérlet.
Van, ahol betiltották az elektromos rollereket.
Elég sok helyen így van.
Tehát az elektromos roller az azért veszélyes, mert az a járdán közlekedik, javarészt gyalogosok között egy óriási sebességkülönbséggel. Mindig azzal van a baj, amikor nagy a sebességkülönbség. Tehát akkor történnek a csúnya balesetek. Kis sebességkülönbségnél, vagy azonos sebességnél olyan nagy dolgok nem tudnak történni.
Jelenleg ugye a kerékpár az közlekedési eszköz, egyenrangú az autóval, motorkerékpárral, autóbusszal, tehát ugyanolyan jogosítványai vannak, meg egy csomó plusz minden, hiszen neki van lehetősége külön neki kijelölt útszakaszon is
így
közlekedni.
Van, meg egy irányú utcába szembe jogosult menni. Meg
ha jelölt, kijelölt. Ha jelölt, de általában ugye ez nem így van, tudjuk miért. A lényeg az, hogy ezen a területen azért rendet kéne tenni. Tehát rendet kéne tenni, mert rendkívül sok visszaélés történik ma már, és hát az erőszakosság az úgy látszik, hogy jó érdekérvényesítő.
Hát a rendtételnek az első lépése az lenne, amiben még réges-régen küszködtünk, és nem sikerült elérnünk, és máig se sikerült elérnünk, hogy legalább a robogókra tegyenek valamilyen rendszámot, valamilyen azonosító számot. Nincs rajtuk. Lehet, hogy az elektromos rollereknek van sorszámuk, de a robogóknak nincsen. A kerékpárokra nem valószínű, hogy valaha is bármiféle azonosító számot fognak tenni, mert egyrészt rengeteg van, másrészt pedig nem biztos, hogy életszerű ez a történet.
Viszont,
de a robogóknál nagyon is életszerű.
Viszont miután egyenrangú közlekedési eszköz a többi járművel, azt gondolom, hogy a kötelező biztosítást ugyanúgy ki kellene vetni minden egy ilyen járműre, tehát kerékpára is, hiszen ugyanúgy részt vesz a forgalomban, és sajnos a mai kerékpárokkal már elég nagy sebességgel lehet repeszteni. Megjegyzem, a sebesség határ betartásánál is kellene figyelni a kerékpárosokra. Van nyugati ország, ahol ezt megteszik a rendőrök.
A kerékpárosok esetében én elsősorban a bukós isakot és a láthatósági mellényt írnám elő, mint kötelező kiegészítő eszközt a biciklizéshez, főleg olyan helyen, amikor egyéb közlekedésbe megy, tehát a kerékpárúton nem feltétlenül, de amikor kimegy az országútra, vagy bemegy a városi útra, akkor ott igen. Mondjuk ezt kérdés, hogy hogy oldjuk meg, hogy találod egy bukós isakot hirtelen magának, ha nem viszi magával, de ez már technikai kérdés, hogy hogyan szabályozzuk. Nyilvánvaló, én is közlekedtem kerékpárral 70-nel. Tehát sportkerékpárral.
De ugye 10, meg 15, meg 20 kilométerben van maximálva, attól függ, hogy hol hajt az ember.
Igen. Úgyhogy igen, értem, amit mondasz. Én a kerékpárok esetében ezt nagyon nehéznek tartom. Engem már örömmel töltene el, hogyha az összes motorkerékpár, az összes kétkerekű motorkerékpár, beleértve a mopedeket is valamilyen azonosítóval lennének ellátva, mert ott pláne, hogy ott kötelező a bukós isak, ha nincs azonosító a járművön, az embert sem lehet fölismerni, hiszen egy bukós isakban van a feje.
Beszélgetés végén még egyszer visszakanyarodva a legelejéhez, az osztrák hírhez. Szóval, hogyha az ausztriai rendőrök lefoglalják, eladják és megtartják a pénzt abban az esetben, ha valaki gyorsan hajt, extrém gyorsan, akkor vajon meg fogják-e tenni, hogyha valaki totál részegerül a kocsiba? Mert hogy az még nagyobb veszélyt jelent. De erről nincs szó. Nem érdekes ez a kettősség?
Érdekes a kettősség, de én nem tudom, hogy az osztrákoknál majd, amikor kijön ez a jogszabály, mit fog tartalmazni. Én úgy tudom, hogy ez még nem jött ki.
És márciustól bevezetik, tehát kijött.
Márciustól bevezetnek dolgokat, de ez még nem jött ki, és azt sem tudom, hogy az alkoholra Ausztriában egyébként milyen jogszabályok vannak már hatályban. Azt tudom, hogy valamennyit lehet inni, tehát azt hiszem 5 promil lehet akkor, hogyha nem történik semmi,
igen,
de nem tudom, hogy mit írnak elő arra, hogyha ezt jelentősen túllépi az alkoholszint. Úgyhogy ebbe az osztrák dologba így nem mennék bele. Én Magyarországon továbbra is ezt a definíciót szeretném, hogyha megszületne, hogy hol kezdődik a bűncselekmény, és annak teljesen más lenne a büntetési tétele, mint a szabálysértésnek.
Köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket
elmondtad. Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, Önök Erdélyi Pétert, az autókereskedő szakértőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm, hogy végighallgattak bennünket. Jövő héten is várom Önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.